Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. Ami az iskolai hitoktatást illeti, a legutóbbi összhangban vendégünk elmondta, hogy mikor és hogyan alakult ki ez itt Erdélyben, hogy miként volt régebben, a 90-es években és milyen napjainkban. Beszélt a 2018-ban megjelent Lilium a tövisek között című könyvéről, amely tartalmilag pont ezt a témát feszegeti. Megtudtuk, hogy egyes igazgatók miként viszonyultak ezekkel az órákhoz, és hogy ezt a formát mennyire fogadták el a tanárok és a tanulók. A mai összhangban választ kapunk még arra is, hogy a hittanórák mennyire segítették és segítik a fiatalokat a hitükben való növekedésben, és hogy egyáltalán van-e helye a hitoktatásnak az iskolákban. Tekintettel a beérkezett és a válaszok nélkül maradt kérdésekre, ígéretünknek elegettéve, ma még folytatjuk a beszélgetést. Témánk a hitoktatás és a sajátos európai etikai gondolkodás. És most köszöntjük az összhang mikrofonjai előtt Csáky Károly nyugalmazott református lelkipásztor, közírót. Tiszteletes úr, békesség Istentől, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Ahhoz, hogy bekapcsolódhassunk a már megkezdett beszélgetésünk folytatásába, hadd utaljak arra, miről is volt szó eddig. A Lilium a tövisek között című könyv címében hordozza tartalmát. A Lilium jelkép. Jelen esetben a református kollégium jelképe, melyet 1948-ban megszüntetett, azaz mint Liliumot kitaposott a tanügyi reform. 1994-ben adódott lehetőség, hogy újra induljon, azaz a földben lévő gyökér újra kihajthasson. Ezt próbálták megakadályozni, leghamarabb kedvüket akarták elvenni a 9. református osztályba jelentkezőknek. Ezért nyárát szeredába kényszerítették a felvételizőket. A szülőket akarták megfélemlíteni, hogy ne hagyják gyermekeiket egy bizonytalan iskolai jövő előtt. Mindent elkövettek, hogy lehetőleg kizárjanak az ősi intézetünkből. Ideig óráig sikerült, de végleg nem. Volt, amikor szorítóba voltunk, máskor padlóra küldtek. De a bölcsesség tanítása szerint azzal nincs baj, ha az embert padlóra küldik, a baj ott kezdődik, ha ott is marad. De mi nem maradtunk padlón. Felálltunk, és újra felálltunk, és harmadszor, és még negyedszer is felálltunk. És mindez nem vette el a kedvünket a további küzdéstől. Az osztály a Gecse utcai kis templomba kezdte meg a tanulást. Majd az esperesi hivatal közbenjárására a megyei tanfelügyelőség engedélyezte a bolyai épületben a tanítást. A minket körülvevő töviskék, tüskék, egyre mélyebben szúrtak. A tanfelügyelőség áthelyezte az osztályt az építészeti iskola központba, kötelezte az igazgatót, hogy vezesse át az osztályt. A bolyai kapuján kilépve az igazgatótól átvettük az osztályt, és az esperesi hivatalig vezettük. Az esperesi hivatal tanácsterme adott helyet az órák megtartására. Itt zárult a fél év. December közepén a tanügyminisztérium újra kaput nyitott a bolyaiban. Van befogadó épület, de nincs osztályterem. Így váltunk vándorosztályjá, pincelakókká, kapun kívül és kapun belüliekké, hol délelőttiek, hol délutániak voltunk. Így telt el egy év. Ide-oda dobáltak, de megtörni nem tudtak. Mert minél élesebbek voltak a tüskék, annál erősebben kapaszkodtunk a gyökérbe, és a gyökeret is éltető és minket megtartó isteni kegyelemben. Kérdezhetné valaki, az iskolaigazgatónak is része volt ebben? Rá nem lehet panaszunk. Ő pozitíven kezelte az ügyet, de azt kellett tennie, amit neki parancsoltak. A többi tanárok is ízlelgették ennek az osztálynak miben létét. Voltak elvárásaik, ezért ki örömmel, ki csalódottan nyilatkozott róluk. Viszont az osztályt a sok megpróbáltatás valósággal összekovácsolta. Olyan összhangot, olyan egységet teremtett, amit későbbi osztályokban hiába kerestünk. Azt már más esetben is tapasztaltuk, hogy a fiatalok teherviselése soha nincs kárukra. Ezáltal tapasztalatot szereznek, a hitük is erősödik. A hit és a megpróbáltatás kölcsönösen hatnak egymásra. A hit erőt ad a nehézségek leküzdésében, míg a próbatételek erősítik a hitet. Erre minden ifjúnak szüksége van. Bár minden iskola fel tudná készíteni ifjait a tudományok elsajátítása mellett a hitben való megerősödésre is, hogy soha meg ne hátráljanak, még a legyőzhetetlen dolgok előtt se. Madács Imre szavait is érdemes megfontolni. Ember, küzdj, és bízva bízzál. E téren nem elég az iskola munkája, lelki támogatásra van szükség, ami nyilván jöhet a tanárok részéről, de legyenek a szülők is mindig példaképek. E téren nincs különbség református, katolikus vagy bármely felekezet között. Erős hitre mindenkinek szüksége van, mert küzdeni mindenkinek kell. És minden szülő és minden egyház azt szeretné, ha gyermekei győzelemmel vívnák meg a csatáikat. Ez esetben jelesre vizsgáztak azok a gyerekek, akikről azt mondtam, hogy padlóra ültették őket, de nem maradtak ott. Felálltak és újra felálltak, mert nem voltak a meghátrálás emberei, hogy elvesszenek, hanem a hitéi, hogy életet nyerjenek. Hadd utaljak azért arra is, hogy emberségre, kitartásra nem csak a hit ereje késztet. Az egyházi iskolák mellett az állami iskolák erkölcse is ez irányba mutat, és nagy dolgok megvalósítására késztet. A különbség ott mutatkozik meg, hogy míg az állami, azaz nem keresztény nevelés az egyén ön erejére épít, addig a hit a gondviselő Istenre támaszkodik. Ez az a hit, ez az az erő, amely nem hátrál meg, mely akkor is reménykedni tud, ha nem lát jövőt maga előtt. De jogos a kérdés. Honnan ez az erő? Honnan ez a hit? Használjuk ezt a kifejezést, hitoktatás. De a hitet nem lehet oktatni. A hit rátámaszkodás Isten felén kinyújtott kezére. Mert a hitet kérni kell, és azt kapja az ember. Mert a hit Istenbe vetett bizalom. El lehet fogadni, és el is kell fogadni. Nagy segítség a Biblia, melyben valljuk, hogy maga Isten szól hozzánk. Leghamarabb arra tanít, hogy ő a szeretet Istene, aki áldozatot is hozott értünk Krisztus kereszt halálakor, de ott van mellettünk jó és rossz napunkban egyaránt. Óva rossztól, és segít a jóra. Így áll mellettünk a hétköznapok világában, és arra is int, hogy amint akarjátok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. Ez nem csak keresztényi életmagatartás, ezt vallja az általános erkölcs is, tulajdonképpen ez kellene az egész társadalmi életet meghatározza.
Csáki úr, nem célunk most tárgyalni a posztmodern társadalomra vonatkozó problémakör kérdéseit részleteiben, azonban nem is hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket a kritikai szempontokat sem. Mit tudunk elmondani a hitoktatás közegéről?
Napjainkban a hitoktatók sok mindennel próbálkoznak. Vannak iskolai hitoktatások, ezen kívül egyházi imatermekben folyó vallásórák. Sok helyen alkalmaznak modern eszközöket, videókat, játékokat. Természetesen ezeken keresztül bizonyos ismeretre tesznek szert a tanulók, de ez nem elég. A mai társadalmunkban rengeteg veszélynek, kísértésnek vannak kitéve, mind az ifjak, mind a felnőttek egyaránt. A kísértések legyőzésére erőre van szükség, nem csak ismeretre. Az ismeretanyag még elbizakodottá is tehet, tévútra vihet. Jó, ha van egy olyan kőzeg, ahol az ifjak egymásra figyelnek, vigyáznak egymásra. Ilyen alkalmak a keresztény ifjúsági órák. Éppen 100 éve alakult meg itt Erdélyben a keresztény ifjúsági egyesület, rövidebb nevén az IKE. Ennek a közössége odafigyel ifjútársaira, hogy meg ne tántoradjanak keresztény hitükben. Biztos vagyok benne, hogy szívesen látnak minden ifjút, aki lelki közösséget, adott esetben segítséget keres.
Ahhoz, hogy az iskolai hitoktatás eddig összegyűjtött lehetséges előnyei valósággá váljanak, egyrészt szükséges az, hogy az iskola is partner legyen ebben, konkrétan milyen nehézségekkel állunk szemben.
Az iskola mai partnerségéről sajnos nem tudok véleményt mondani. Rég elszakadtam az iskolától. Azt viszont hangsúlyoznám, hogy nagyon is szükség, hogy akár református vagy más felekezetű keresztény iskola tanárai, amint már eddig is hangsúlyoztam, személyes életük példájával vezessék a rájuk bizottakat. Ezért nem feledkezhetnek meg arról, hogy ők mindig reflektorfényben vannak. A gyermekek mindig példaképet keresnek, elsősorban szüleikben, és nem kevésbé tanáraikban a példaképek. Ha pozitív értékűek, főleg keresztény töltetűek, igen jó hatással lesznek a gyermekekre. De sajnos arról is szót kell ejtenünk, hogy vannak rossz példák is a gyermekek előtt, melyek tévútra terelik a bizonytalankodó ifjakat. Nagyon nem mindegy, hogy az iskola milyen partner ebben az ügyben.
Be tud-e illeszkedni a hitoktató a tanári karba, és van-e helye a tanári asztalnál?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én csak arról tudok beszélni, amit személyesen átéltem. Amikor 1994-ben itt a Bolyai keretében elindult az a bizonyos 9. református osztály, én a tanári szobában nagyon idegennek éreztem magam. Alig volt egy-két tanár, aki megszólított, aki szóba állt velem. És hogy a kérdésre is pontos választ adjak, a tanári asztalnál minden tanárnak megvolt a maga helye. Így én asztalhoz soha nem ültem le. Nyilván ma ez másként van.
Van-e természetes nyitottság az iskolában a hitoktatás befogadására?
E tekintetben sokat változott a helyzet. A régi mentalitás már nincs annyira jelen az iskolában. A tanárok és tanárok között ugyan van különbség, és ez természetes is. De nem hiszem, hogy volna olyan pedagógus, aki kész akarva gátolná az iskolai hitoktatást. De ha nem a tanárokra gondolunk, hanem a diákokra, kérdéses lehet a nyitottság. Ugyanis vannak olyan tanulók, akik esetleg egy vallás ellenes, vagy éppen egy közömbös háttérből érkeznek, akik más lelkülettel fogadják a hit kérdéseit. Ítéletet felettük nem mondhatunk, hiszen később ugyan lehetnek sokkal befogadóbbak, mint a többiek.
Mindent meg kell tennünk azért, hogy a hitoktatás ne egy valóságtól elrugaszkodott mesemondást legyen a gyermekeknek, és ne egy idegen, másvilági tanítás a fiataloknak, hanem ezer szálon kapcsolódjon azokhoz a valódi kérdésekhez, iskolai ismeretekhez, életérzésekhez, krízisekhez és örömökhöz, amelyek a diákokban és a diákok életében felmerülnek.
Nem tudom elképzelni, hogy a hittanoktatásnak lehetne olyan célja, hogy ne az élet kérdéseire akarna választ adni. Azon túl, hogy Istenhez akar közel vinni. Ha nem ezt tenné, a hitoktatás jár tévúton. Valóság, hogy sok-sok kérdése van a fiataloknak. Sok mindenben elbizonytalanodnak. Állandó kísértés teszi próbára a diák életüket. Csalódások, válságok, sikertelenségek. Tudni kell azonban, hogy a hit ereje egyből nem oldja meg a kríziseket, de megerősít ezeknek leküzdésében. Ézsaiás prófétánál kapunk ilyen biztatást, Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert megsegítelek. Igazságom jobbjával támogatlak. Jézus is így fogalmaz, én azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy bővölködjenek. Tehát minden tanítás a hit terén pozitív irányba mozdítja el a tanulók figyelmét.
A keresztények erkölcsi világképének középpontjában az ember kiválasztottságának hite és a kegyelem mindenhatóságába vetett reménység áll. Ezen az alapon bontakozhatott ki a sajátos európai etikai gondolkodás.
Mindenek előtt tisztázzunk néhány fogalmat. Először is, mi a kiválasztottság? Szorosan kapcsolódik Calvin predestináció tanához, de ezt ne részletezzük, és ebben ne menjünk bele, mert ez nem egyszerű téma. A kiválasztottság megértése érdekében vegyünk néhány bibliai példát. Isten kiválasztotta Ábrahámot. Elhívta, azaz kihívta ősi földjéről, rokonai közül, és elküldte, mondván, menj arra a földre, amelyet majd én mutatok néked. Jézus kiválasztotta szintén a tanítványokat, elhívta megszokott mindennapi életükből, majd elküldte, hogy hirdessék az evangéliumot. Azt látjuk tehát, hogy akit Isten kiválasztott, azt megszólítja, elhívja, majd rábíz egy szolgálatot és elküldi annak teljesítésére. Izrael Isten kiválasztott népe, és ő ennek a tudatában van. Ez a tudat meghatározza az egész zsidóság gondolkozását, erkölcsi magatartását, etikáját. Ezt csak példának hoztam fel arra, hogy mi keresztények is kiválasztottak vagyunk. Nem érdem szerint, hanem kegyelemből. Ebből ered Európa etikai magatartása. Ha ennek értékét keresem, nem a jelen erkölcsi világra nézek, hanem arra a kegyelemre, mely ezzel a reménységgel tölt el bennünket, hogy nem vagyunk elveszett emberek. Éppen ezért. Ejtsünk néhány szót a kegyelembe vetett reménységről is. Mindkét kifejezés érthető. Mindkét kifejezésnek sajátos tartalma van. De itt a kettő egymásra utaltságáról van szó. Ami reménységünk, Isten kegyelmére támaszkodva éltet bennünket. Úgy képzelem, mint a két pólusú ragasztót. Külön anyag mind a kettő, de csak együtt jól összekeverve lesz ragasztóvá. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, olvassuk Pál apostolnak Tituszhoz írt levelében. Ez röviden azt jelenti, hogy Isten kaput nyitott e földi élet áldásai, valamint Isten országa felé. Ez a hét a húsvét nagy hete, úgy is mondhatnám a kapunyitás hete, amikor Jézus kereszthalálával és feltámadásával megnyitotta előttünk az élet kapuját és hív bennünket. A kérdés csak az, mit teszek én? Előttem van egy nyitott kapu, bemegyek vagy nem? Lehet így is, lehet úgy is. A lelkiismereti szabadság erre ad lehetőséget. Ahogy szabadságom van arra, hogy összekeverem a két pólusú ragasztót, vagy nem teszem. Csupán más lesz az eredmény.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a sajátos európai etikai gondolkodás alapelve pont a lelkiismeret szabadsága.
Az etika problémája óriási kérdéskör. Ennél csak a lelkiismeret szabadságának a köre nagyobb. Talán nem is lehet behatárolni. Az élet számos területén más és más etikai kérdésekkel találkozunk, de mindenhol meghatározó a lelkiismeret. Én személyesen különbséget teszek a lelkiismeret és a lelkiismeret szabadsága között. Az a tény, hogy az embernek van lelkiismerete, az Istentől van, az velünk születik. Isten oltotta be az ember lelkébe közvetlenül a bűneset után. Amikor Isten számon kérte az édenkerti engedetlenséget, ahol a kígyó, azaz a kísértő, rávette az embert a bűnre, akkor hangzott el, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony magva között, a nyugtalanságot szerzek közötted és a bűn között. Mintha azt mondta volna, soha ne nyugodj, ha bűnt cselekszel. Kérdésem, vagy ezt a belénk oltott lelkiismeretet szabaddá lehet tenni? A lelkiismereti szabadság egyben azt jelentheti, hogy azt teszek, amit akarok, amit én jónak látok. A lelkiismeretem akkor nyugodt, ha azt teszem, amit Isten lát jónak. Gondoljuk csak el, milyen más lenne az európai etika, ha erre alapozna. Gyakran emlegetjük manapság az úgynevezett európéer kifejezést, mely európai műveltségre, európai gondolkozásra utal. Szükség van európai műveltségi tanárokra, tanítókra, református iskolákban is, de a legfőbb zsinórmérték számunkra a Krisztus evangéliuma. Beszéltünk a református kollégium kezdeti idejéről, ahol az akkori neves rektorok iskolai céljukat három gondolatba fogalmazták meg. Hit, magyarság, európaiság. Több mint 460 évvel ezelőtt a református nevelés már európai volt, keresztjén, Krisztus központú, azaz szeretet központú volt, és ma is ez a hivatása.
Milyen az etika, a vallás és a hittan viszonya?
Mint már említettem, különböző szakterületeknek megvan a maga etikája. Ugyanez elmondható a keresztjén világ, illetve a vallásos élet bármely területén. Ha úgynevezett vallásos etikai kódexet kellene meghatározni, két dologra utalnék. A 10 parancsolatra, meg Jézusnak a hegyi beszédben összefoglalt tanítására. Nincs tökéletesebb erkölcsi kódex a szeretet parancsánál. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, azaz embertársadat, mint önmagadat. Ahol szeretet van, ott az etika, a vallás és a hittan igazi összhangban vannak.
Ha már beszéltünk az etika, a vallás és a hittan viszonyáról, az is érdekel, hogy milyen az összhang ezek között.
Van egy forrás, ami jelen esetben a Biblia. Ebből a forrásból ered a keresztény etika, vallás és hittan. Azt olvassuk Jakab apostol levelében, hogy ugyanabból a forrásból nem csörgedezhet édes és keserű. A keresztény erkölcsnek nem lehet édes és keserű íze. Tehát nem csak összhang van a keresztény etika, vallás és hittan között, hanem azonos tartalom is.
Igen, de az etika nem helyettesíti a vallási ismereteket, és nem a hitoktatás alternatívája, ezt sem fölösleges hangsúlyozni.
Ez így igaz. Jézus nem azt mondja, hogy légy etikus, hanem jár, kövess engem. Az a gazdag ifjú, aki arra hivatkozott, hogy minden etikai törvényt megtartott ifjúságától fogva, hiába volt etikailag tökéletes, elveszítette az örök életet, mert jobban ragaszkodott földi, mullandó vagyonához, mint Krisztushoz. Szükség van törvényekre, életszabályokra, azok megtartására. De azt olvassuk Pál apostol levelében, hogy nem a törvény cselekedeteiből igazul meg az ember, hanem kegyelemből. A Krisztusba vetett hit nem más, mint a kegyelem reménysége. Ebben bízva lehetünk szabadok a törvény átkától.
Miért jó, ha a gyermekeink hittanra járnak?
Mindenek előtt mondjuk el, hogy a gyermek Isten ajándéka. Isten adja nekünk, hogy teljessé tegye az életünket, hogy örömünk legyen, és hogy a nemzeti létünk gyarapodjon, erősödjön és megmaradjon. Mint Isten tulajdonaira, a gyermekekre vigyáznunk kell. Táplálnunk kell a testüket, lelküket, mivel nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével is, felelősek vagyunk gyermekeink lelki fejlődéséért. Már az Ószövetség idejében, amikor még iskolák nem voltak, minden nevelés a családon belül folyt. Olvassuk a Mózes 5. könyvében, ezek az ígék, melyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben, és gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, amikor a te házadban ülsz, és amikor úton jársz. Láthatjuk tehát, hogy az Ószövetség tanításában is ott van a gyermekekkel való törődés, a gyermekeknek a nevelése, és igen nagy hangsúlyt kap az a tény, hogy mi módon kell a gyermekeket nevelni.
A hitoktatás tehát most igazi missziói kihívás az egyház, az egyházak számára.
Ha drágák nekünk a gyermekek, de miért ne volnának azok? Mindent meg kell tennünk, ami testi és lelki javukat szolgálja. Mind a szülőknek, mind az oktatóknak, tanítóknak, tanároknak óriási a felelősségük. Az egyházaknak biztosítaniuk kell mind a gyülekezeti közösségben, mind az iskolai oktatásban, hogy az ifjak megkapassák azt a lelki eledelt, mely által nem csak tántoríthatatlan hitvallókká lesznek, hanem a legnehezebb élethelyzetben is meg tudnak állni. Példának említeném azt a református osztályt, melyet ki akartak zárni a bojaiból, nem hátráltak meg. Hitükben fakadóan vallották, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.
Tiszteletes úr, szép lassan az összhang végéhez értünk. Milyen végső következtetéseket vonhatunk le?
A legfontosabb, amit nagyon hangsúlyozni szeretnék az, hogy a hitoktatást nem lehet befejezni. A hitoktatás nem egy befejezett tény, nem zárul le a konfirmációval, nem zárul le az érettségivel. Úgy érzem, el kellene kísérjen bennünket életünk utolsó percéig. A hitben való növekedésnek nem szabad megállni. Úgy vagyunk ezzel, mint a kerékpározással. Ha megállunk, azonnal eldőlünk. Sajnos ezzel a ténnyel nap mint nap találkozunk. Vagy az a baj, hogy megállunk a hit útján, vagy az, hogy valaki valamilyen tévtanítással megtántorít bennünket. És ha ingadozó a hitünk, hamar elesünk. Ma már van lehetőség arra, hogy az ingadozó hitünk is erősödjön. Vannak keresztény ifjúsági szövetségek, vannak ifjúsági órák, hitmélyítő alkalmak, ahol megbeszélhetjük a kérdéseinket. Emellett odafigyelünk egymásra, segítjük, erősítjük, támogatjuk egymást. Erre szükség van, mert a keresztény hitünk mindig ki van téve támadásoknak. Csupán a módszerek változtak. Az ateizmus nyíltan támadott, tiltotta a vallástanítást, a templomba járást, de valahogy annál inkább kapaszkodtunk hitünk erejébe. Ma a közömbösség ereje rombolja a hitet, de folytathatnám, az Európát fenyegető keresztény ellenes, hitetlen erők alattomos munkájával, mint a genderizmus vagy genderizmus, nekem teljesen mindegy, majd a családrombolással találkozunk, az úgynevezett szivárványos összevisszasággal, de mindjárt felsorolni se tudjuk a veszélyeket. Nagyon kell vigyázzunk önmagunkra és egymásra. Éppen ezért legyünk mindig készek, türelemmel, szeretettel, egymásnak javára lenni. Tegyük azt, amit mindenki megtehet. Imádkozzunk, hogy az Úristen őrizzen meg ezektől a veszélyektől.
Csáki úr, köszönjük a válaszokat, a beszélgetést, és azt, hogy ma is eljött a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang mikrofonjai elé.
Számomra ezek az alkalmak szolgálati lehetőségek. Csak hálával gondolhatok arra, hogy az Úristennek lehetek még eszköze. És egyben köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió összhang szerkesztőjének, személyesen Nagy Bodó Tibor meghívását és további szolgálatát, kísérje Isten áldása, békesség Istentől.
Köszönöm, köszönjük szépen. Kedves hallgatók, tekintettel arra, hogy van nekünk Bibliánk, énekeskönyvünk, imakönyvünk, a ma esti gondolatunk, idézetünk helyett Csáki Károly lelkipásztort arra kérjük, hogy használja ki az utolsó percet is, és mondjon el nekünk egy ideillő, közös imádságot.
Szent Molnár Albert Zsoltár fordításában ismerjük a 25. Zsoltárt, melynek néhány sorával kérjük Isten oltalmazó és vezérlő erejét. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Te ösvényedre taníts meg, melyen intéz menésem, és vezérelj engemet a te szent igaz igédben. Oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úristen. Amen.
Köszönjük szépen, most azonban át kell adjuk a stúdiót. Csáki Károly, nyugalmazott református lelkipásztor nevében is köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Elköszönök, az Összhang szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.